És már folytatjuk is Tarján Zsófival a beszélgetést. A szövegeket a Zoli írja, ugye?
Bencsi Kovács Zoltán, igen.
És hogy tudtok együtt dolgozni? Úgy tudom, hogy nagyon jól egymásra találtatok,
jól,
és,
persze,
és pár nap vagy egy hét alatt rá tudsz hangolódni a szövegek lelkivilágára.
Azonnal rá tudok hangolódni a lelkivilágára, viszont egy pár hét kell, amíg integrálódik belém az egész sztori. Tehát, hogy például úgy tudjak el énekelni egy drámai dalt, mondjuk egy Hova ez a rohanást, vagy egy apást, hogy ne sírjam el magam. Tehát azért, amikor a színpadon állunk és előadunk valamit, akkor az a lényeg, hogy átadjunk egy érzést, vagy egy üzenetet, és hogy nem is írjuk el magunkat, hanem jobb esetben a közönség hatódjon meg azon.
Egyébként a sírás gyakran előjön, amikor interjút adsz, ez központi téma, te nagyon érzékeny, lelkületű ember vagy ezek szerint.
Az elbögnél nem szeretném magam interjút.
Hát most nem fogod, valószínűleg.
Nem is szoktam, úgy tudom, de remélem, hogy eddig tényleg, nem mindegy.
Hát négy fal között, úgy értem.
Ja, négy fal között
a sírás, mint
van.
Téma kerül elő, nem ja, maga
igen,
a sírás.
Igen, hál' Istennek. Uh-huh. Na, olyan van, igen. Beszéljek róla?
Engem érdekel.
Akarod, hogy beszéljek?
Légy szíves.
Jó. Nézd, ez egy érzelmi levezető forma.
Szerintem akkor
ez
tud hiteles lenni egy előadó, amikor átengedi magán a szövegeket, és tud azonosulni teljesen.
Igen,
és ahhoz pedig mélységkel, meg átélési képesség.
Mélységkel, meg átélés, meg egy olyan szövegíró, akivel a gondolkodásunk nagyon sok szegmensben azonos tud lenni, és a véleményünk is a világról. És hát Bencsi Kovács Zoltánnal ez azonnal érződött. Tehát amikor mi először beültünk itt a Budapesten az Árkádba egy hatalmas, 4-5 órás beszélgetésre, elmondta a zenekarnak a csényát, minnyát, hogy mikor kezdődött, kikkel, és már ott éreztem, hogy ez egy nagyon, nagyon jó munkakapcsolat lesz köztünk. Köztem is a zenekar között is. Aztán jött az első próba, megtanultam 8 darab dalt, és onnantól kezdve megyünk.
A Honey Beast igazából ezután indult be, Isten igazából, nem?
Isten igazából a 2014-es dallal indult be. Tehát a legnagyobb hős jelentette azt a robbanást, ami föltett minket a zenei térképre.
Na, de Back to Crying. Mi is van a sírással?
Hát ez síres, ez egy olyan szelep, amivel a különböző érzelmi terheket le lehet adni, szerintem ez az egyik definíciója lehet.
Most a pszichológiai rovatunkat hallják a kedves nézők.
Így van.
Hallgatók.
Nem szeretek nyilvánosan sírni, hogyha magamra tudom zárni az ajtót, és akkor ez a szelep ez meg tud indulni, és azt gondolom, hogy meg is kell, hogy induljon, de ez másoknak szerintem nem igazán van köze. Tehát ez az én személyes ügyem, hogy bizonyos dolgokat hogy dolgozok föl, edzéssel, nevetéssel, sírás, ennyi.
Apukád operaénekes, Tarján Pál,
igen, ő az én apám.
A klasszikus zene hogy került be, és az opera hogy került be az életedbe? Mert nyilván bejött valamilyen szinten.
Hát mindig is ott volt a klasszikus zene, tehát hallgattuk klasszikus darabokat. Édesapám hosszú ideig nem foglalkozott operaénekléssel, mert a vállalkozói meg ingatlan szférában próbált elhelyezkedni, aztán pedig visszatért hozzá. De a klasszikus zene szeretete az mindig jelen volt a családunkban, ugyanúgy, ahogy a jazzé, vagy a rockzené, tehát nem klasszikus zene, de például Queen-t sokat hallgattunk, ami azért köthető a klasszikus zenei világhoz is, de Mozart darabokat, meg...
Apukád énekelt külföldön is, nem? Tehát a Milánói Szkálában fellépett, nem? Vagy Párizs Operában, ha jól tudom?
Én ezekről nem tudok, de lehet, hogy igaz. Ezekről nekem nem beszélt az én édesapám.
Tehát először volt vállalkozó, és utána...
Nem, először volt... Tehát ő elvégezte a zeneakadémiát, úgy tudom, és utána énekesként funkcionált, aztán pedig megpróbálta magát vállalkozói szférában. És egész ügyes volt, egy egész hosszan.
És szoktatok beszélgetni zenéről? Vagy van
nagyon ez? Sokan, persze, de azok inkább kötetlen beszélgetések szoktak lenni.
Hát nem a négynegyedről, meg a kettőnegyedről beszélek, hanem sokkal inkább arról, hogy hát kinek mi jut eszébe az adott.
Milyen
szerelmünk jut eszünk be például egy Csajkovszki szimfónia kapcsán, hát vagy valami ilyesmi.
Nem ilyesmiről szoktunk beszélgetni, hanem hogy ebben, tehát például az erdélyi turné, nagyon sokat volt Erdélybe turnézni, nyilván a klasszikus zenei anyaggal, mi meg tavaly 12-szer koncerteztünk Erdélybe, és akkor azokat az élményeket meséljük el, hogy milyen lemenni, vagy milyen Erdélybe menni például télen, vagy... te teljesen kötetlen, de nem komoly témákról beszélünk. Szeretünk rötyögni, a hideg. Hideg, és nagyon barátságos, és gyönyörű, és nagyon tiszta a levegő, és csodálatosak az emberek. Én nagyon szeretek Erdélybe járni. Télen hideg, és nyáron is csodálatos. Mi többnyire nyáron szoktunk menni.
Amikor találkoztál ezekkel a extrém zenei műfajakkal, akkor említetted, hogy anyukád igazából nem nagyon szólt ebbe bele, hanem tök lazán kezelte ezt a dolgot. És mit szólt akkor, amikor befutottál a Honeybeast-tel?
Nagyon örült neki. Arra vagy kíváncsi, hogy volt-e valami probléma nyilván. Ő a balkán fanatiknál érezte azt, hogy engem óvni kell ettől a világtól.
Miért érezte?
Mert ez egy nehéz világ. Tehát nagyon ki van téve. Nagyon ki van téve különböző dolgoknak, tehát hogyha beüt egy válság, akkor ez az egyik első szakmai ágazat, a zene, meg az előadó művészet, színészek, stb., ami ezt megérzi. Tehát például a Covid alatt mi voltunk az elsők, akik, és a leghosszabban, akik alól kivették a talajt. Tehát másfél évig nem nagyon tudtunk dolgozni. Úgyhogy ő ettől védett, illetve féltett. A másik
mert
dolog...
Mert ő érezte a saját bőrén.
Érezte a saját bőrén, meg azt is, hogy ez a világ nem tiszta. Tehát itt szemedbe...
Táskálódások, intrika, stb. Ilyesmi.
Hát például, de hogy tehát azt hiszed, hogy a barátod, és kiderül, hogy csak egy haver. Tehát a barát és a haverság között különbségek vannak.
Ebben a szakmában ez jobban megjelenik, mint más szakmákban?
Más szakmákban is megjelenik, szerintem.
Szerintem is.
Abszolút. De
itt jobban? Mármint a művészvilágban?
Bulizások vannak, összeverődünk, társaságok vannak, nagy beszélgetések, az ember azt hiszi, hogy ennek van valami értelme, illetve súlya, aztán meg kiderül, hogy nem. Tehát ilyenek előfordulnak, és amikor valaki ebben naívan belekerül, akkor sérülések érhetik. De mondom, más szakmákkal kapcsolatban is van ilyen.
Sikerült megedződnöd? Illetve hogyan zajlott a megedződés folyamata a te esetedben?
Nyilvánvalóan úgy, mint másnál, hogy tapasztaltam bizonyos dolgokat, akkor az fájt, akkor a következő alkalommal már nem fájt annyira, és így tovább. Tehát egy ilyen csökkenő ívet mutatott ez a dolog. Tehát mindig előre kell nézni.
És hogyha most nem énekelhetnél, akkor tudnád, hogy hova fordulj, és mit csinálj, miből élj meg?
Nekem van egy mellékágam, a festészet.
Igen,
ami mondjuk nem egy baromi.
Ami szinte művészet.
Művészet, tehát nem egy nagy ajánlólevél ebben a világban, viszont hogyha sikerül ebből, tehát hogyha nyilván nekem is vannak álmaim azzal kapcsolatban, hogy ezzel vigyem valamire, ha ez megtörténik, akkor azért ebből meg lehet élni, csak erre mondjuk nincsen sok esély, mondjuk... Nulla
grafikusként egész. Lehet működni.
Grafikusként lehet működni, nem szeretek grafikusként működni. Nagyon a Honeybeast-hoz a munkákat bevállalom, tehát a lemezborítókat én tervezem, de azt a szakmát sikerült megutáltatni velem sajnos.
Miket csinálsz? Festmények, alkotások? És milyen téma érdekel?
Húha.
Itt most megint lehet vájkálni a lélek.
Ez egy nagyon összetett kérdés.
Van időnk.
Köszi. Az van, hogy én a festészetben azt tűztem ki magam elé célnak, hogy én tudatosabbá szeretnék válni a saját munkáimat illetően, mert most a jelen pillanatnyilag, tehát jelen pillanatban úgy alkotok idézőjelbe, van, aki alkotásnak tekinti, van, aki nem, ezt rábízom a nézőkre, tehát idézőjelben azt mondom, hogy úgy alkotok, hogy leülök a vászon el, és valami lesz, ezen szeretnék változtatni, most ez a fő irány, ami számomra fontos.
Amikor odaülsz, nem tudod, hogy
nem, és mindig utólag fedezem
fel. Én így szoktam írni egyébként, akkor lehet, én sem alkotok, amikor mondjuk egy kritikát
nem,
írok,
nem az a függvénye, nem az a függvénye, ennek az a függvénye, hogy várd meg, amíg más mondja, hogy ezek alkotások, vagy pacsmagolások, vagy mit tudom én. Tehát ez nagyon szubjektív dolog, úgyhogy inkább azt mondom, hogy ezt rábízom másra. Én persze a lehető legjobbat szeretném nyújtani minden egyes festménnyel, vagy elénekelt dallal, de rábízom másra, hogy mit mond, hogyha elegen leszünk ahhoz, hogy azt kimondjuk, hogy Tarján Zsófi egy énekesnő, akkor már fölmerem vállalni azt, hogy Tarján Zsófi egy énekesnő. Hogyha elegen kimondják azt, hogy Tarján Zsófi egy festőművész, akkor azt mondom, hogy igen, akkor legyek festőművész. Tehát ez szerintem bizonyítani
de
kell.
De mondták már ki, nem?
Persze, hogy mondták ki, de úgy érzem, hogy ehhez még nekem bizonyítanom kell. Kiállításokat kell csinálni, munkákat kell rakni az asztalra, és az első lépcső, ami most következik, sok egyéb lépcső után, az a tudatosság. Tehát, hogy szeretnék egy témában alkotni, mondjuk azt, hogy a idő például, vagy hogy az én korosztályom hogy viszonyul az időhöz.
Van az egy idő, mint téma.
Az idő, mint téma, igen, hogy hogy folyik ki a kezeink közül az idő, meg hogy nihilizmus, stb. Tehát, hogyha ezt ha ebben megalkotok egy kiállítási anyagot, mondjuk egy 30 képet, akkor most már nem tudom, hogy hol tartok a gondolatban, de a lényeg az, hogy szeretnék egy tudatos anyagot is lerakni, mert egyelőre a festészet, amit csinálok, az arról szólt, hogy útkeresés.